Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban dr. Szabó Tamást, a Mária Rádió elnökét.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Elérkezett ismét az adóbevallások ideje, és ezzel az a lehetőség is, hogy az adók 1%-át fel lehet ajánlani egy civil szervezetnek. Most ismét arról beszélgetnénk, hogy milyen célok megvalósításához kérni a Mária Rádió ezt az 1%-ot, de mielőtt erre rátérnénk, még egy kicsit menjünk vissza az időben. Tavaly ilyenkor is beszélgettünk arról, hogy mire kérjük a 16-os évre az 1%-okat, és az egyik ilyen célkitűzés az volt, hogy a Mária Rádió szeretné elérni a fiatalok egy szélesebb rétegét. Tehát a podcastra gondolok. Mi valósult meg ebből?
Még egyszer szeretettel köszöntve a hallgatókat, és téged is, kedves Éva, és köszönve a szolgálatot. Még menjünk egy picit előbbre. Ugyanis erre az 1%-ra, meg az egyházi 1%-ra szeretnék egy kicsit kitérni. Most már lassan 20 éve lehetősége van arra az embereknek, hogy az ő egyházukat és a nekik fontos civil ügyeket támogassák, annélkül, hogy ez nekik pénzbe kerülne. Ugye ez az egyházi 1% és a civil 1%, ami azt jelenti, hogy az ember az egyébként az államhoz kerülő adóját átirányíthatja, az adója 1%-át az egyházának, az adója egy másik 1%-át valami olyan ügynek, amit ő szeret, ami neki fontos, ami a legfontosabb. És az a döbbenetes, hogy ezzel a lehetőséggel, ami semmibe nem kerül, legfeljebb egy X-be, vagy egy számbeírásába, hogy kinek akarom adni, ma sem él az emberek 2/3. Tehát minden harmadik ember él csak ezzel a lehetőséggel, és én ezt úgy őszintén nem is értem. Ebben csak egy oka lehet. Az emberek még mindig nem tudják ezt. Mert hát kizárt dolog, hogy nincs valami olyan cél valakinek, aki, ami mellé odaállna, kizárt. És azt gondolom, hogy mivel az emberek, hát még ma is 80%-a vallásosnak tartja magát, és meg tudja mondani, hogy ő református, vagy evangélikus, vagy katolikus, vagy görög katolikus, hát akkor az egyházának is azt, ami egyébként bennmaradna az államkasszába, odaadhatna. Ezt muszáj volt elmondanom, bocsánatot kérek, mert hogy ha már egyszer lehetőségünk van arra, hogy segítsük a nekünk fontos ügyeket, és a mi szeretett egyházunkat, hát ez tényleg semmibe nem kerül. Én tudom, hogy a Mária Rádió hallgatói megteszik ezt, de a Mária Rádió hallgatói családja óriási szerepet tölt be abban, hogy megszólítson másokat, a családot, a közösséget, az ismerősöket, a barátokat, hogy terjedjen az, hogy nézzétek, ha már van ez a lehetőség, ne hagyjuk ott a feneketlen nagy kalapban azokat az 1%-at, hanem irányítjuk az egyházunkhoz, illetve a nekünk fontos civil szférához, például a Mária Rádióhoz természetesen. Nos, ezek elére bocsátás után szeretnék visszatérni a kérdésedre. Igen, az egyik célkitűzésünk az volt, hogy létrehozunk egy olyan lehetőséget, hogy a Mária Rádiónak a tartalmait, tehát azokat az anyagokat, amit a Mária Rádió készít, mindig mindenütt okos telefonról is el lehessen érni, ne csak egy folyamatos rádió hallgatást lehessen elérni, hanem hogyha valaki meg akar hallgatni tanításokat Ferenc pápától bármikor, vagy Eszkrivától bármikor, vagy Civis Center bármikor, akkor ezt tehesse meg, vagy meg akarja Székely János Hitkapuja című műsorát bármikor hallgatni, tehesse meg. És a tavalyi évben az év elejétől foglalkoztunk ezzel, és el is indult aztán az év második felében a hangtár szolgáltatásunk. Ez a hangtár szolgáltatás egyidejileg megújította a teljes honlapunkat, és egy okos telefon alkalmazást indított el, amivel ezek a műsorunk elindultak. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogyha valamit félként kitűzünk, és kapunk hozzá forrásokat, azt meg is valósítjuk, mert ma a Mária Rádió interneten, az okostelefonokon egyre bővülő tartalommal elérhető. Ma még nem mondom azt, hogy mindenünk fönt van, mert ugye óriási anyagunk van, és ez elég munkás dolog, hogy ezekre a felületekre rádolgozzuk ezeket az anyagokat, de minden nap felkerül valami új. Hasamra ütök, hogy mennyi, én úgy érzem, hogy olyan 200 anyagunk már fönn van, ez legalább 200 órát jelent.
És volt egy korábbi vállalása is még a Mária Rádiónak, még 2015. augusztusában, amikor a budapesti frekvencia megszűnt, akkor a rádió azt az ígéretet adta, hogy ha megkapja ismét a frekvenciát, és újra szólhat Budapesten a rádió, akkor 12 évig a család és a gyermekáldás lesz a rádió figyelmének központjában. Ezt milyen műsorokkal, hogyan tudja a rádió elérni? Tehát azt, hogy a gyermekáldás valóban áldás legyen.
Ez a felajánlás, ez tényleg a budapesti sugárzás átmeneti megszűnésének utolsó, mármint azokban a napokban költözött a szívünkbe, amikor a megszűnés előtt álltunk. Nem egy üzletet akartunk kötni a szívanyával, mintha ő mondta volna az egész stábnak, hogy ezzel kell foglalkoznatok. És tényleg, amikor ez fölbukkant, ez a gondolat, mindenki egyöntetően és egy emberként azt mondta, igen, ez a mi témánk, a család és a gyermekáldás. Nagyon sok dolgot indítottunk el, először is. Az imaköreinket, amit elindítottunk még a tavalyi évben, azt azért hozzuk létre, hogy kialakuljanak helyben azok a közösségek, akik mindenek előtt imádkoznak a családokért és a gyermekáldásért, másodszor, hogy valami kapcsolata legyen azoknak az embereknek, akiknek szükségük van bátorításra, vagy szükségük van emberi közössége, amikor a gyermekről, vagy esetleg családi problémákról van szó. Én úgy látom, hogy az imaköreink elindultak, olyan 60 település részen, vagy településen már van imakörünk. Az egész gondolat egyébként egy veszprémi imakörből jött, ugyanis Veszprémben 2014 végén létrejött egy Betlehem imakör, vagy imacsoport, aminek a céljai pontosan az volt, hogy imádkozzon a gyermekekért és a gyermeket várókért, és mára pedig egy ilyen kis közösségi centrummá vált. Ez tehát az egyik, az imakörök, mert hát az imádság a legerősebb, igazán az egyetlen fegyverünk. A második, elindítottunk műsor sorozatokat arra, hogy feldolgozzuk ezt a témát. Mindenek előtt az a célkitűzésünk, hogy végig gondoljuk, hogy az élet az a fogantatással kezdődik. Ezeknek a műsoroknak a legjavából március közepén, a napjára sajnos nem emlékszem, egy külön életvédelmi napot fogunk tartani, amiben orvosok, szociológusok, nőgyógyászok, társadalomtudósok és tanúságtevők beszélnek a gyermekáldásról. Egyébként pedig ez a téma állandó jelen lesz a rádióban, mert például én személy szerint is egy közel 20 részből álló sorozatot készítek nőgyógyászokkal, olyanokkal, akik soha nem vállaltak abortuszt, lelkiismereti meggyőződésből, és a témát nagyon értő szociológusokkal, pszichológusokkal, mert azt gondolom, hogy a gyermekek nem vállalása, vagy a magzati élet megszakítása az alapvetően tudás és lélek befogadási kérdés. Tehát egyszer ismeret kell arról, végleges meggyőződés, hogy amikor megfogan a magzat, pont olyan ember már, lélekkel bíró, ha szabad ezt mondani, személy, mint aki megszületik. Mert ha így gondolkodunk, akkor egészen másként döntünk. Tehát egy egész sorozat indul a Mária Rádióban, nyilván ennek az előkészítés az zajlik, ráadásul ki akarjuk terjeszteni a Mária Rádiónak az ilyen aktivitását, szeretnénk a közmédiában jelen lenni, szeretnénk a köztéren jelen lenni. Például arra gondoltunk, hogy édesanyja és gyermekképet kell telerakni az utat az abortuszt végző kórházak felé. Mert lehet, hogy ez az utolsó pillanat fogja megragadni az édesanyja figyelmét, hogy én nekem mégis kell ő. Sokat fogunk foglalkozni az örökbefogadással például, hogy aki bármilyen ok miatt nem szeretné a gyermeket, az ne az életét vegye el, hanem hát akkor adja oda, akik annyira vágynak gyereket, de nem lehetek itt. Téma rendkívül bő és rendkívül tágas, és a Mária Rádió teljesíteni fogja ezt, amit a szívébe, a szízenye rakott, hogy a család és a gyerek legyen a központban.
És egy újabb feladat a Mária Rádió előtt. Szokta Tamás említeni a rádióban is, hogy különböző településekről keresnek meg, hogy náluk is szeretnék, ha szólna a Mária Rádió. Mi minden kell ahhoz, hogy a Mária Rádió minden településen szóljon? Tehát mi kell az országos lefedettség megvalósulásához?
Nem azt mondom, mint amit a Monte Cuccoli mondott, hogy pénz, pénz és pénz, nem. Nem ez kell hozzá. Ehhez annak a megértése kell a hatóságok oldaláról, hogy a Mária Rádió társadalmi szerepe rendkívüli. Mert mi ezt tudjuk, de még ezt nem tudtuk átvinni, hogy a döntéshozók, akik a sugárzási jogokról döntenek, azok tudják, hogy a Mária Rádió az messze nem egy rádió. A Mária Rádió a magyar lélek segítője, hogy ezen a sok traumán, amin átestünk, ezen túl legyünk, és a jövőt kezdjük el formálni. Tehát mindenkelőtt a döntéshozókat kell meggyőzni. És persze nekünk meg kell tennünk a magunkért. Lobbizni kell, kilincselni kell, ha kidobnak az ajtón, akkor be kell menni az ablakon. És hogyha valahol megjelenik egy sugárzási jog, lehet is azonnal pályázni, mert ezt csak pályázattal kaphatja meg az ember.
Most van ilyen pályázatunk beadva?
Igen, van, és kérem a hallgatók imáit, hogy sikeres legyen a pályázatunk. Ez pedig Szombathely városa, ahol még nem volt a Mária Rádió soha. Szombathely városának a frekvencia pályázatát benyújtottuk, nagy izgalommal várom az eredményeket. Megkerestük egyébként, és ezzel is azt akarom elmondani, hogy mit tehet a helyi közösség a Mária Rádióért, hogy legyen. Elmondom, hogy Szombathelyen mit csináltunk előkészítésként. Megkerestük a megyei közgyűlést, hogy mit gondoltok, tudnátok támogatni a mi pályázatunkat egy levéllel a médiatanácsnak, hogy szükséges a Mária Rádió? Mondta, teljesen természetes. Ugyanígy a város polgármesterét megkerestük. Megkerestük az összes iskolát. Majdnem mindegyik azt mondta, hogy persze, nagyon jó lenne a Mária Rádió. És ezt levélben is jelezte a hatóságoknak. Megkerestünk sok civil szervezetet. Megkerestük a helyi nem katolikus egyházakat. És a református testvérektől is kaptunk egy támogató levelet, sőt az evangélikus közösségtől is, akik egyébként szintén pályáznak, egy olyan levelet, hogyha mi nyernénk, akkor együttműködnek velünk. Na, ezt csak azt akarom mondani, hogy egy társadalmi akaratot kell kifejezni a médiatanács elnökének és a médiatanács tagjainak, hogy nekünk szükségünk van a Mária Rádióra. Ez öntevékenyen is megtehető, mert például én el tudom képzelni, hogy a megyei városok, vagy a nagyobb városok közösségei tőlünk teljesen függetlenül elkezdenek jelentkezni a médiatanácsnál. Kérem szépen, mi tapasztaljuk másutt a Mária Rádió társadalmi hasznosságát és a erejét a lelkek megmentésében, és ezért kérjük a médiatanácsot, hogy hát írjon ki sugárzási jogot, amit a Mária Rádió majd megpályáz, és remélhetőleg megnyár.
Azt hallottuk, hogy a rádió a Balogh Zoltán miniszter urat is megkereste.
Ugye tudni kell azt, hogy attól, hogy egy kormánytaggal tárgyalunk, vagy attól, hogy a kormánytag azt mondja, hogy te, én szeretem a Mária Rádiót, és igazatok van, ennek országosnak kéne lennie, ettől még nem történik ez meg. Minden esetre fontos dolog, mert nem Balogh miniszter úr dönt ezekről a kérdésekről, hanem a médiatanács. Én rendkívül pozitív pozitívnak tartottam Balogh miniszter úrral a megbeszéléseket, akivel a gyermekvédelem, a magzati élet védelme érdekében indított hosszú munkánkról is beszélgettünk, és lehet, hogy segítenek abban, hogy ennek az országos megjelenésének és köztéri megjelenésének az anyagai alapjait is megteremtsük. Tehát én azt gondolom, nekünk el kell menni mindenkihez. Balogh miniszter úrhoz, a médiáért felelős Rogán miniszter úrhoz, az államtitkárokhoz, hogy megértsék, mert hát honnan tudnák, hogy a Mária Rádió milyen rendkívül. Mondok erre egy példát. Ugye a délvidéki Mária Rádió egy örök zöld téma nálunk, abban az értelemben, hogy ez részben az ottani nem túl jó sugárzási lehetőségek miatt, részben pedig a magyarság szétszórtsága miatt, harmadrészt pedig az ottani magyar társadalom meggyengült helyzete miatt, hiszen polgárháború volt, menekülések voltak, gazdasági hihetetlen válságok, és hát legalább 25%-a az ottani magyaroknak átjött, elment. Nos, ezek miatt a Mária Rádió nem önfenntartott. És ugye nekünk kell őket támogatni. És én azt gondoltam, hogy hát elég fontos ügy ez ahhoz, hogy a kormányzat illetékes szerveivel is megismertessem a problémát. És én úgy látom, hogy ez a lépéssorozatunk eredményre fog vezetni, és a kormányzati támogatásból is jut pénz a délvidéki Mária Rádió számára. Ha mi nem tesszük meg nagy erővel a lobbit, azt, hogy megyünk, érvelünk, tájékoztatunk és könyörgünk, akkor ezek a dolgok nem történnek meg. De másik oldalon meg azt is látni kell. Ez egy sziszifuszi munka. De hát ez a mi dolgunk. Mindannyiunké. A 1200 önkéntesé, a kicsi stábi, aki a rádióban dolgozik, és mindazoké a hallgatóké, akik bármit tenni tudnak a Mária Rádió érdekében.
Nagyon sok ismerősöm nem akart elhinni azt, hogy a rádió csak adományokból él, és mindössze kb. 10 fizetett alkalmazottja van, a többi munkát önkéntesek végzik. Ez önmagában is egy rendkívüli dolog.
Abszolút. Tehát ez ha más bizonyíték nem kell az embereknek, mint hogy Mária segíti a jó kezdeményezéseket, akkor azt mondom, hát nézzétek meg a Mária Rádiót. Hát ki tud felmutatni egy olyan aktivitást, munkát, hogy több mint 1000 ember saját idejében, saját munkában dolgozik valamiért, másokért dolgozik egyébként, másodszor, anyagilag több mint 200 millió forintot, ami alapvetően műszaki költségként lesz felhasználva, összeraknak 10 éve már, hogy működik a Mária Rádió, harmadszor, hogy nem vagyunk rászorulva a piacra, nem reklámozunk semmit, mi szabadok vagyunk, szabadon hirdetjük az Isten igéjét, mert épp a hallgatók segítenek benne. Én ezt a csoda kategóriának tartom, annak ellenére, hogy 10 éve ebben a csodában benne élet. A személyes dolgomat is hadd mondjam el, az is önmagában csoda, hogy az én életem, egzisztenciám úgy alakul, hogy módon van a hétből 2-3 komplett napot önkéntesként a Mária Rádió szolgálatába tenni. Mert ugye, ha nem lenne meg egy bizonyos hátterem, hát hogyan tehetném meg? De még ezt is megadta az úr. Ez is önmagában egy csoda kategória, hogyha őt szolgálod, meg is fogja teremteni a feltételeit, hogy szolgáld. A Mária Rádiónak egyet egy dolga van igazán. Az a feladatunk, hogy az Isten igéje terjedjen. És ha valaki megkérdezi azt, hogy na de miért terjedjen az Isten igéje, akkor azt mondom, hogy tudod, én azt tapasztalom, hogy azok az emberek, akik megismerik, meghallgatják és megpróbálják az életüket Isten igéje szerint szervezni, azok boldogabban élnek. Itt a Földön is, túl azon, hogy a lelkük az örök életre van rendelve, de itt az Földön is boldogabb az életük. Ezért a másokért való cselekvésnek az egyik talán a legnagyobb területe az, hogyha a jó Istennel megismertetjük az embereket, mert őszintén nagyon sok ember elvesztette az Isten kapcsolatát és az Isten ismeretét.
Hogy mennyire fontos a média az örömhír terjesztésében, azt te is említetted, az okostelefonokat az előbb, tehát most már modernebb eszközöket is kell használni, de Veres András püspökatya is nemrég úgy fogalmazott, hogy ma is fontos a hit hiteles átadása, különösen most, amikor a multikulturális világ az értékek szintjén összezavarodott. Tehát ezt hangsúlyozhatjuk, hogy egy értékvesztett, összezavarodott világban élünk, és nagyon nagy szüksége lenne mindenkinek arra, hogy Isten igéje eljusson hozzá, de például a Reformátusok lapjában is olvastam azt, hogy Luther mozgalma azért lett eredményesebb, mint az elő reformátoroké, mert kora legmodernebb médiumát a lehető legnagyobb profizmussal kezelte, ez pedig a nyomtatás volt, röpirat, pamflet, könyv, és még hozzá teszik, hogy miután Luther nem pénzért írt, anyagi háttér is kellett, és a pénz megszerzése Luther feleségének a feladata volt, tehát neki kellett gyakorlatilag megtanulni a semmiből is pénzt, lehetőséget teremteni, és akkor eszembe jutott, hogy valahogy a Mária Rádió is így van, hogy hónapról hónapra meg kell küzdenie azért, hogy a működési költségeire meglegyen a fedezet. Tehát azt hiszem, hogy az elmondott feladatokhoz hozzátehetjük azt, hogy ezekhez sajnos mindhez pénz kell.
Kétségtelen, de pénzen soha nem kell aggódni. Ami a jó ügyet szolgálja, ami az Isten ügyét szolgálja, előbb-utóbb annak megteremtődik az anyagi fedezet. Igen, mert az emberek a szívükbe nézik, ez jó cél. Ezt a célt támogatom. Hadd térjek vissza még egy mondattal arra, amit a média szerepéről mondtál. Mert az első komoly média személyiség az Szalézi Szent Ferenc volt az egyházban. De még előbbre megyek. Az első komoly tömegmédiát azt az egyház alakította ki. Mi is volt ez? Az ikonok, a freskók, a képek a templomokban. Mert az emberek nem tudtak olvasni, de tömegesen elmentek a templomba, és a tömegmédia első megjelenése az egyház kezében volt. Most az utóbbi időben, mikor a technológia hihetetlen fejlődött, mintha lemaradt volna az egyház, legalábbis a technológia használatában. Persze ehhez pénz kell, szakértelem kell, és így tovább. De hadd menjek vissza egy kicsit Szalézi Szent Ferencre. Szalézi Szent Ferenc egy olyan területen volt pap, ahol szerette volna a reformációban érintett embereket meggyőzni arról, hogy ne hagyják el a Krisztus által alapított egyházat. És persze senki nem hallgatott rá, üres templomok előtt prédikált. És akkor ő is azt tette, hogy kinyomtatta a beszédeit, és terjesztette az akkori kor színvonalának megfelelő technológiával. A másik, ami miatt Szalézi Szent Ferencet idézem, az összefügg a családdal és a gyermekkel. A hallgatói család biztosan örömmel értesült arról, hogy egy hónappal ezelőtt a Mária Rádió munkatársa kapta a Magyar Püspöki Kar Szalézi Szent Ferenc díját. Ez nagy dolog egyébként. És ez egy pénzösszeggel is jár. És az a munkatársunk, aki ezt a díjat megkapta, és ezzel járó pénzt, az azt mondta, hogy ez nem az én érdemem. Ezt nem én kaptam. Ezt a Mária Rádió kapta. Akkor én ezt a pénzt is a Mária Rádió céljaira ajánlom fel. És úgy döntött, hogy egy nehéz helyzetben lévő, egyedül a gyermekét vállaló anyukát fog támogatni ezzel a pénzzel, a Mária Rádión keresztül. De ezt csak azért mondtam el, hogy a hallgatók előtt ott legyen, hogy nem csak terveket végzünk, nem csak célokat tűzünk ki, hanem a Mária Rádió munkatársainak a szíve is így működik, hogy ő nekik a rádió fontos, a rádió céljai fontosak, és értik, hogy miért a gyermek és a család a legfontosabb, és hogyha ők valami olyanhoz jutnak, amit a rádiónak is tulajdonítanak, akkor ezt még tovább is adják, meg sokszorozódik a jóság ebből következően.
Befejezésül összefoglalóan elmondhatjuk azt, hogy a pénz miatt nem kell aggódnunk, de azért kérjük a hallgatókat, hogy az adójuk 1%-át a Mária Rádió számára ajánlják fel, ahhoz, hogy az elmondott célokat meg tudja valósítani.
Én azt gondolom, nagyon kevés olyan egyrészt átlátható, másrészt bizonyított szervezet van, amelyik a tevékenységet tényleg a társadalom egészét szolgálja, és jó helyre kerülnek azok az 1%-ok, amit erre a célra fordítanak. Még azt hadd mondjam el, hogy engem úgy a szívemet úgy megszorítja, vagy elszorul a torkom, amikor megnézem, hogy kik is kapják egyébként az 1%-ot. A Mária Rádió igaz, hogy benn van az első 60-70 között a szervezeteknél, de azért mégis furcsa az, hogy nem az emberi lelkek a céljai az 1% felhasználásának, hanem mondjuk kicsi állatok, vagy madarak, vagy én nem mondom, hogy arra nem kell pénz, de azért nem fontosabb az ember lelk, tehát egy kicsit a reklám még ezen a területen is elbódítja az embereket, és talán tudatosan érdemes így gondolni azt, hogy hosszú távon a családokat, a gyermekeket, a társadalmat mi szolgálja jobban. Egy állatkórház vagy a Mária Rádió. Már bocsánat, hogy kérek, hogy ilyen összehasonlítást tettem, semmiképpen nem degradálni akarom, csak a gondolkodást, az értékrendet szeretném, hogyha végig gondolnánk mindannyian, amikor erről döntünk, hogy az egyházi 1%-ot hova tesszük, és a civil világ támogatására szolgáló 1%-ot hova tesszük.
Köszönöm szépen a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekkel amen, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, és téged is, Éva, nagyon köszönöm a szolgálatodat.
Mária Rádió.
Ki lesz majd az élete?